Kedves hallgatók, ez itt a Szolga a papnak, bátor kérdések, őszinte válaszok fiataloknak a Mária Rádióban. Lehetőséget teremtünk, hogy papoktól, lelkészektől kötetlenül, tabuk nélkül kérdezzetek egy adott téma kapcsán. Élő, kávéházi vita alkalmaink legjobb pillanatait, illetve stúdióbeszélgetéseinket hoztuk el nektek.
Hogy született meg az a döntés, hogy te a történetedet meg akarod osztani a nyilvánossággal, és nem is a történetedet talán, hanem a dilemmádat, ugye ezt a kényszerhelyzetet, és miért akartad, hogy végigkísérje a kamera és a nyilvánosság az életeteket. Nekem ez rendkívül fontos szerintem, úgyhogy akkor tényleg a Robert majd erre most válaszol nekünk.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit. A film úgy kezdődött el, hogy Marci megtudta családi rokonságon keresztül, megismerte a helyzetemet, a helyzetünket, és megkeresett egyik alkalommal egyszer magámba, talán telefonon, hogy szeretne velem beszélgetni. És akkor a feleségével, Julóval, aki egyébként az Eclipse film producere, vagy tulajdonosa is egyben, hogy mi lenne, hogyha fölvennék ezt az én életemet, mivel hát nem egy szokványos állapotról van szó. Én akkor azt mondtam, hogy rendben, de nem jelenhet meg sehol. Tehát ez még 15-ben zajlott, 2015-ben, amikor még nem volt szó arról, hogy kilépek. Nyilván a filmben láttátok ezeket az első pillanatokat is. Szóval alapvetően azért engedtem meg, mert mindig is nyitott voltam a közösség felé, nyitott voltam az újra, nyitott voltam a média felé, úgy egyébként folyamatosan a munkásságon keresztül és a közösségen keresztül folyamatosan kerestek meg azzal, hogy hogyan csináljuk, mitől működik a közösség. Évvidék fejlesztője voltam 2013-ban, az Alamegyei Civil Társadalmi Végzett Munkásságért megyei kitüntetésben részesültem, de ez nem csak az én érdemem, hanem egyszerűen a közösség érdeme, egymásra találtunk. Nos, ez előzte meg magát a filmnek, vagy igazából a felvétel elkészültét. Aztán, ahogy haladtunk az időben, Marci nyilván kérdéseket tett föl. Ugye ott van jelen a kamerával, folyamatosan, nagyon sok ideig, tehát nem másfél óra anyag készült, hanem talán 100 órán felüli anyag is, kérdezett. És talán az is elindította bennem azt a folyamatot, a döntéshez vezető folyamatot, hogy kellett válaszolnom egy olyan embernek, akiben nagyon megbíztam, tehát ez alapvetően az első a bizalom volt, és válaszolni kellett kérdésekre, amiket ő, mint kívülálló, először föltett, hogy van ez, miért van ez. És a monológok, amit elhangzanak, ott valós időben hangzanak el. Amikor ő kérdezett, teljes, bocsánat, semmilyen gátlás nem volt bennem azzal kapcsolatban, hogy elmondjam vagy nem mondjam, mert tudtam, hogy ez kettőnk között marad, illetve a szűk körben. Tehát így indult az egész.
Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Köszönöm, hogy itt lehetek ezen a nagyon fontos témán. Én azt gondolom, hogy erről beszélni kell, és szükséges is. Bennem egy kérdés mocorog a film megnézése közben, hogy egy másik döntésről is lehet, hogy érdemes lenne filmet. Mégpedig arról, hogy a hivatásod döntése hogyan született. Mert az volt az első döntés. Ez egy második döntés.
Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Hát nagyon megrázó volt a film. Bennem nagyon sok érzés kavarog, van egy nagyon erős kérdés, és valamit kicsit tragikusnak látok. Az érzések azok, két szemét szeretnék idehozni, az egyik a Palkó. Talán ő volt az, amikor hazamész, és akkor iszonyatosan megölel téged, és annyira vár. De lehet, hogy valamelyik lány, már most, tehát hogy a gyerekeknek az az iszonyatos szeretete, amikor amikor megörülnek az apukának, és a másik meg az a kisfiú, amikor van az a búcsú mise, és ott zokog, hogy papbácsi, ne tessék elmenni. És tudom azt, hogy sokszor egy-egy gyereknek papként mennyit jelentünk. Tehát, hogy egy-egy ilyen, akár egy csonka családban, vagy hány olyan volt, hogy nyugaton dolgoznak külföldön apukák, és az a kis két percek kis viccelődés az egy ilyen mankó az ő életének. Tehát, hogy ezek nagyon erősen, ezek az érzések bennem vannak. Egy kérdés az ami igazából az evangéliumról szól, hogy ennek a falunak hogyan megy tovább az Isten hite. Tehát szerintem ez egy nagyon lényeges kérdés. És hát ami meg kicsit ilyen tragikusnak látom, az, hogy az egyháznak a jövője az nyilván nagyon fontos erről beszélni a cölibátus kérdéséről, csak nagyon le van egyszerűsítve. Tehát, hogy jó, Ferenc pápa jövő hét szerdán eltörli a cölibátust, és mi lesz? Tehát Sigmund Freudot kérdezték meg, hogy kiket szeret legjobban kezelni. És ő azt mondta, hogy a gazdagokat. Nyilván nem a pénz miatt csupán, hanem azért, mert hogy azt mondta, hogy ők tudják, hogy a pénz nem old meg mindent. Tehát szerintem nagyon lényeges kérdés, hogy erről beszéljünk, a cölibátus kérdéséről, de hogy nyilván ezer más téma is van, ami az egyház számára kihívás. Hát a papi nőtlenség, meg a papi nősülés is egyidős az egyházzal, és tudjuk, hogy az apostolok közül volt, aki nőtlen volt, aki nős volt, és én mindig tudtam tisztelni azokat a atyákat, akik cölibátusban éltek, és tényleg tisztességesen szolgálták a Jóistent és a híveket. Én családos ember vagyok, görögkatolikus papoknak azért szerintem 96-8% azért nős ember, és nyilván hát itt most elég sokan vagyunk olyanok, akiknek nem idegen az, hogy most mondjuk itt van a feleségem is, a kisebbik lányom is, és hogy tehát a mi görögkatolikus vagy akár a kelet-magyarországi kultúránkban ez szó természetes, hogy jön szembe a pap feleség, és akkor mit tudom, azt mondják, hogy volt olyan falu, a tisztelendő asszonykának szólították a feleségemet 23 évesen a 96 éves nénik. Tehát, hogy ez úgy része a mi életünknek, és nekem megmondom őszintén a filmben, azt kicsit a saját családunkra ismertem, amikor ott körbeültetek, és ott énekeltetek a gyertyafénynél, de abban nem ismertem, hogy mennyit kell utazni ahhoz, hogy a templomból eljussak a családig, mert hogy gyakorlatilag most jelenleg nekem nem tudom, 12 méter. Tehát, hogy és ott a család, illetve hát máskor meg ott van, vagy az egy teljesen természetes dolog volt, hogy én papként, amikor Zemplénben szolgáltam, egy városnapon, vagy falunapon, nyilván meghívottként, akár papi civilbe, a saját gyerekemmel a nyakamba jelentem meg. Tehát ez a mi kultúránkban ez teljesen természetes, bár igaz akkor, amikor csíksomlyói búcsún fel Veronika lányom a nyakamba kérezkedett, és oda jött egy néni, hogy jaj, az atya mennyire szereti a gyerekeket. Nem akartam megbotránkoztatni az embereket, úgyhogy felvettem a saját stólát, az epitrokélőnt, a görögkatolikus stólát, hogy lássák, hogy ja, hát igen, akkor görög atya, hogy akkor az valószínű a saját gyereke. Tehát, hogy nyilván figyeltem erre, de hogy, tehát, hogy ez, én azt érzem, hogy nagyon sokat kapok a családomtól, a papi szolgálatomhoz. Vannak ilyen mondások, hogy hát igen, hogy osztattan szíve legyen a papnak, én ezzel nem tudok mit kezdeni. Mert hogy én azt érzem, hogy én sokkal többet kapok mondjuk a feleségemtől, mint amit mondjuk elvesz tőlem a papi szolgálatban. Sőt, nekem mondjuk volt olyan, amikor nekem volt 16-ban egy áttétes daganatom, akkor én azt mondom, hogy én annak köszönhetem, a feleségem ott volt, és azt mondta, hogy figyelj, megcsináljuk. És hogy ez nekem sokkal többet jelentett, mint az, hogy hát jó, majd férfiként összeszedem valahogy magam. Tehát, hogy nagyon sokat jelentett az, hogy ő ott van. Vagy egy hirdetés után azt mondja, hogy figyelj, most makogtál. Tehát, hogy nálunk a teológián tanítanak ilyet, hogy a papnak az első kritikusa a felesége. És ez valamikor rosszul esik, valamikor nagyon-nagyon fontos. És hogy, de ugyanakkor minden ember magányos. Tehát amikor, emlékszem, egyszer hazamentem, és a feleségem nyomta a szöveget arról, hogy most volt az orvos, mert hogy valamelyik lányom lázas volt, és én egy haldoklótól jöttem. És engem nem ért el az, hogy most mennyire lázas vagy, mennyire nem lázas, mert hogy élet és halál között jártak a gondolataim. Tehát, hogy rengeteget kaphatok én is, vagy én kapok a családomtól, vagy a gyerekeim, azt szokták mondani, hogy a görög papnak annyi káplánja van, hány családtagja, mert hogy az mindegyik besegít, mindegyiknek a barátai megfordulnak a templomunkban. Volt úgy, hogy tudom én, az egyik lányomnak a hídgyülekezetes barátnője is ott ministrált, mert hogy eljött, és akkor hát ő is ministrálni akar, és hát gyere. Tehát, hogy kétszer ministrált. Tehát, hogy ez is belefér. De ugyanakkor meg, mint minden embernek, vannak olyan élethez, amit való magunk hordozunk. Tehát a lelki dolgaink, igen, tehát mennyire fontos a közös imádság. De én azt gondolom, hogy egy imádkozó ember tudja azt, hogy azért van úgy, hogy a magunk módján szeretünk imádkozni. Nem is a családdal, hanem úgy, ahogy én akarok. És hogy én azt gondolom, ez egy ilyen kohó. Tehát, hogy, és ezért jó, hogy ilyen sokszínű az egyház, pont a II. Vatikáni zsinat minket a görögöket arra biztat, hogy igen, hogy keressük azokat a hagyományokat, és akár itt az egyházjogi dolgainkat, hogy a papinősülést, hogy ebből bontakozzon ki az egyháznak a sokszínűsége.
Egy gondolatot még, hogy a görög katolikusoknál sem nősülhetnek a papok. Mert hogy a nősülés az a papszentelés előtt van. Vajon miért van ez a gyakorlat? És miért van az, hogy görög katolikus püspök csak cölibátusban élő lehet? Tehát Jézus nőtlen életállapotban élt. És amikor meghívta Pétert, meg a többieket, akkor ők mindenüket elhagyva követték őt. És amikor az egyház, mert hogy az első időben valóban nős emberekből választott püspököket és presbitereket, és ott volt az üldözés, és mondjuk oda vitték a vesztőhelyre, és hogy az volt a nagy dilemma, hogy apám, ne hajj meg, vagy tanúságot tegyen a hitéről. És mivel az idők folyamán kikristályosodott az, hogy eleve olyanokból választ a római latin rítusú egyház, akik eleve lemondtak Isten országáért a nősülésről. Tehát igazából a papi hivatásnak a története az nem az, hogy hát én papi hivatást kaptam, aztán itt van egy ilyen csomag, hogy akkor még nem is nősülhetek. Hanem eleve olyanok. És ez az egyháznak a joga eldönteni, hogy kit választ, hiszen minden szentséghez jogon van, a papsághoz nem. Mert a papság szentségére az egyház elöljárója, a püspök választja ki, hogy akkor te, hiába van kézzel-lábbal hivatása, azt az egyház dönti el, hogy akkor te, aki eleve lemondtál a nősülésről, akkor pappá szentelünk téged. Tehát azért itt csak a pontosításképpen, hogy nem nősülhetnek a papok. Tehát, hogyha valaki megözvegyül, akkor nem köthet újabb házasságot.
Hát én ezzel vitatkoznék egy kicsit, de igazából az egyház, mint intézmény valóban választhat. De amikor arról beszélünk, hogy a papi hivatás nem az egyház dönti el. A papi hivatás az egy isteni kegyelem. Ha valaki meghívást érez, hogy pap szeretne lenni, illetve az evangéliumot, tehát mindaz, ami a papi hivatással jár, nyilván ez egy isteni ajándék. A cölibátusos jog azt fogalmazza meg, hogy aki megkapja a hivatás ajándékát, megkapja a cölibátus, a nőtlenség ajándékát is. Ilyen nincs. Ezt az egyház mondja. Tehát én hiszem azt, és vallom máig, hogy a cölibátus egy nagyon jó és illő, kellő dolog az egyház számára. Én azzal vitatkozom, vagy arról szeretnék beszélni, hogy A másik oldal, tehát hogyha egy görög katolikus ugyanolyan katolikus, mint egy római katolikus, miért jön az egyház, mint intézmény meghatározni? Mert azt tudnám mondani kicsit cinikusan, szerencsés helyzetben vagy, hogy görögnek születtél. Tehát azt nem én választom meg, hogy minek születek. Az, hogy minek keresztelnem, nem én választom meg. Megkereszteltek, római katolikus lettem, van papi hivatásom, pech. Csak cölibátusban lehetek. Tehát itt vannak olyan sántító dolgok, amit nem fogunk mi eldönteni, de amiről kellene beszélni, és lehetne beszélni, és nagyon... Mondhatnám, hogy érzem a nyomást magamon. És azzal is vitatkoznék, hogy nagyon sok szentről készültek filmek a szentek életéről, és nagyon sok pozitív példa van, lehetne sorolni itt sorra azokat a filmeket, amely a katolikusoknak megerősítés lehet. Igazából ez a film nem azért készült, még egyszer hangsúlyozom, hogy szenzáció legyen. Lehet, hogy a Marcit megragadta. Nem. Igen, tehát egy filmes részére lehet, hogy de végül én döntöttem el, hogy azt mondtam, hogy mehet a dolog, de azért mehet, hogy amit megfogalmaztam, célokat. És ember vagyok, tehát mondhat bármit az egyház, innen is meg lehetne közelíteni. Tanultam teológiát, tanultam jogot, tudom, és nincs lelkiismeret fordulásom. Ezt is mondhatnám. Hogy bocsánat, nagyon drasztikus lesz, nem akarok senkit megbotránkozni. Fittyet hányok a törvényre, mondhatnám ezt is. De azért vagyok itt, mert nem hányok fittyet a törvényre, hanem szeretném, hogy azt a pozitív egyházi törvényt, ami nem isteni törvény, arról az egyház nyíltan tudjon beszélni, és adja meg a lehetőséget. De lehetne beszélni, görögkatolikus papokkal voltam kint Velencébe egyházjogot tanulni. Van olyan felvidéki papbarátom, aki megnősült, görögkatolikus pap lett, és a felesége ott hagyta egy gyermekkel. És az micsoda tragédia. Tehát ezen is, és ez intézményesített dolog az, hogy papként házasodhatunk-e. Erről is lehetne beszélni. Rengeteg vitát folytattunk ott az egyetemen, mert ott is elhangzott a négy kontinensről, nem azért, mert csak négyet ismerek, hanem négy kontinensről érkezett pap Brazília, Afrikából, és beszélgettünk nagyon nyílt vitákat. A professzorom volt, aki a végén, akivel olaszul beszélgettünk, ő egy tanárom volt. Ő tudott a kezdetek kezdetétől az életemről. De mondhatnám, hogy és ezekről beszélgettünk folyamatosan. És ő egyébként fehér orosz származású, Argentinából érkezett, kivándorolt Argentinába, és úgy érkezett Olaszországba, tehát ő a keleti jogot tanította nekünk. És pont rengeteget tudtunk beszélni, és azt látom, hogy amiért én vállaltam ezt, mert mondhatnám azt, hogy kiléptél, maradj csöndbe, jó hivatásod van, polgármester vagyok, hát mi kell nekem? El tudom tartani a családomat, van annyi eszem és tehetségem, hogy rengeteget pályázunk, fejlesztjük a falut, dübörög a nehéz anyagi körülmények mellett, de nem, tehát beszélgetni kell erről. És látom, jött a kolléga.
Igen, bocsánat, csak ugye miattam van az egész cirkusz. Mert hogy aki esetleg nem tudná, én szerzetes vagyok, és ez az egész cölibátus dolog azért erősen kötődik hozzánk. Tokodi Lászlónak hívnak egyébként, aki nem ismerne. És ugye mi vagyunk azok, akiknek nem kell feltétlenül papnak lenni, viszont lemondunk a családról. Tehát ugye három fogadalom az, ami a szerzetesi életet így jellemzi. Ez a tisztaság, ez kötődik a mindenféle családi és szexuális dologhoz. A másik ugye a szegénység, ez a vagyonhoz kötődik, ami ugye, tehát hogy szegényen élünk, és a harmadik az engedelmesség, ugye az elöljárónak. Ugye ez maga az egész szerzetesség, hát viszonylag korán megjelent már, bibliai időket is nyugodtan említhetünk itt, ugye, hogy éltek olyan emberek, akik nem nősültek meg, vagy nem mentek férjhez. Tehát, hogy van egy ilyen vonala is ennek, tehát nem kell papnak lenni ahhoz, hogy valaki lemondjon a családról, és ez valóban a mennyországért van, csak ezért. Ez a lényege. Rámutasson az én életem is arra, hogy igen, van valami több. Na most az én tehát az egyik ilyen dilemmám a filmmel kapcsolatban, hogy most hisztek-e nekem egyáltalán? Ez egy nagyon nagy kérdés bennem. Fogtok-e a film után nekem hinni? És persze én értem, hogy vannak hiteles papok, de most akkor én az vagyok-e? Vagy hazudok éveken keresztül majd nektek? Hogy fogtok rám tekinteni? Ez bennem a kérdés. És nagyon egyetértek itt a hölgyel. Tehát én teljesen értem, hogy te csalódtál. És most, oké, én értem, persze, csak hogy megerősödtél ebben. Tehát most akkor lesz-e esélyem arra, hogy meggyőzzelek? Lehet, hogy nem is lenne. Igen, hát ez az. Tehát, hogy ez a nagy kérdésem, így mindenki felé amúgy. Tehát szerintem ez kicsit őszintétlen azért, kamerával ott lenni egy ilyen döntésnél, tehát úgy, hogy ez nem fog kimenni, mi a francnak vegyük föl. Semmi értelme. Szerintem a fióknak egy ilyet nem csinál az ember. De ezt te tudod, a te lelkiismeretedben dől el ez a kérdés. Ez biztos, hogy ebből valami lesz. Ha nem, most évek múlva kiadjuk. Pont. Az igazi kérdésem viszont az, hogy és itt főképp a nem teltűnt, de hogy ő mondta azt, hogy nem érezte azt, hogy ez bűn. Igen, most éppen a hozzászólásról van szó, hogy nem érezte azt, hogy bűn ez az egész, és igazából szerintem itt ez a mondat foglalja össze az egésznek a lényegét, hogy a bűnről elkezdtünk úgy gondolkodni, hogy érezzük, vagy nem érezzük. A bűn, tudom, hogy nem jogi kérdés ilyen értelemben, nem az egyház jog határozza csupán meg ezt, hanem ennél sokkal több ez. Tehát a bűn az az isteni törvények ellen való vétek, és persze más ellen is. De az, hogy érzünk-e valamit bűnnek, vagy nem, azért ez, tehát ne ezt döntse már el, hogy mi a bűn és mi nem. Mert ha én nem érzem azt, hogy bűn lenne, hogy felpofozok valakit, de megteszem, akkor jó, nekem nem bűn, de most bűn. Vagy megölök valakit, nekem ez járt. Igazságot szolgáltattam, és úgy érzem, hogy ez az igazság volt. Nem követtem el bűnt. Ki határozza meg ezt akkor? És hogyha elkezdünk ilyen nagyon szubjektív módon beszélni a papi életről, meg a papi kapcsolatokról, meg ilyen, hogy most akkor így úgy amúgy, tehát hogy azért, tehát itt szerintem a kérdés az is, hogy ezt tényleg tudtátok volna így csinálni sokáig, akkor ott nagyon nagy probléma van. Tehát ez és most nem is tudok van szó egyáltalán erről az egészről, hogyha valaki ezt, itt a bűnről beszélünk, tehát én mondom, nem oldozlak föl. Hogyha nem tudod eldönteni, hogy te ezzel szakítasz, legalább megpróbálod persze. Tehát nem az, hogy most ezt itt rögtön akkor nem fogsz elkövetni bűn, de hogyha nincs benned döntés, hogy együtt éltek, hogy stb. Ugye, tehát, hogy tartasz ebben a kapcsolatban, és ez így folyik, akkor egyszerűen nincs tovább. Nincs irgalom. Egyszerűen nincs irgalom. Mert nem tudod elfogadni az irgalmat. Nem azért, mert az Isten nem akarja odaadni, hanem mert te nem vagy kész. Persze, ez egy kérdés igazából, ez egy kérdés, csak egy elég hosszú kérdés, tehát hogy ugye a kérdés igazából tényleg az, hogyha görögnek születtél volna, és 18 évesen pappá szenteltek volna, vagy már hogy 18 évesen beléptél, bocsánat, igen, tehát beléptél volna ugye a szemináriumba, és akkor 23 vagy 24, vagy hogy nem is tudom már, hogy volt ez, ugye a szentelés, tehát hogy akkor szenteltek volna föl, tehát hogy 18 évesen te mit vállaltál volna? Tudtad, hogyha nem érdekelt volna ez az női dolog, vállaltad volna a cölibátusos görög papságot, ugyanitt lennél. Hát úgy, hogy nem tudnál ugye most sem megnősülni, nem tudnál, nem tudom, ugye, tehát hogy ez... Feltételes mód, azért mondom. Nincs értelme, csak hogy tehát ez egy kérdés. Nem is, tehát nem is a te személyes válaszodra vagyok kíváncsi, hanem hogy maga ez, tehát hogy... Jutatom a mikrofon.
Tehát így tartjuk békjobb a lelkeket. Olyan helyzetek elé állítjuk az embert, minthogyha mi birtokolnánk a teljes igazságot. Ki birtokolja a teljes igazságot? Én most úgy kérdezek, mint egy lázadó fiatal, mert ezt mind fölteszik. Tudjuk, hogy az igazság oda át van. Nyilván kellenek részigazságok, hogy megerősítést kapjunk. De ilyen kérdés föltenni, hogy mi lett volna, ha? Vagy nincs. Én nem vagyok én proféta.
Valószínűleg szemantikailag bele lehet kötni abba, ahogyan én megfogalmaztam. Próbálom tisztában elmondani. Számomra az a bűn, ami Istentől messzebb visz, és eltávolít. És ez a kapcsolat Istenhez közelebb vitt, és közelebb visz minden nappal. Innentől kezdve nem érzem bűnnek. De akkor megint az érzem, tehát, hogy én Istenhez közelebb kerültem, Istenhez közel vagyok.
Bocsánat, én csak annyit akarok, én nem vagyok ellen ennek az egésznek. Tehát félre ne értsetek. Én annyira örülök ennek, hogy most ez így alakult. Azért, mert most végre őszinték voltatok. Tehát, hogy és az csak az igazság. Tehát az igazság és az őszinteség. De nem. Igen, a filmből is. Tehát, hogy ez derül ki, hogy mert végre tudok őszintén beszélni. Hát ez nekem ezt mondta a film. Hát most nem erről szólt a film? Vagy akkor lehet, hogy nekem erről szólt a film, hogy tudott őszintén beszélni. Bocsánat, nem akarok értékelni, a filmről beszélek. Tehát ez volt a filmen. Tudott őszintén beszélni, tehát szerintem ez az őszinteség kapcsolódik az igazsággal. Tehát magyarul, hogyha én igazságban élek végre, akkor vagyok őszinte. Hogyha hazudok, akkor nem lehetek őszinte, mert a kettő teljesen ellentétes. Na most, és akkor igazából, tehát igen, egyetértek, nem kell így élni, ugye, a filmben szereplő színész, mindegy, most én a színészről beszélek, akkor nem értékelek, a színészről beszélek, a filmről beszélek, tehát hogy a szereplőről, oké, legyen szereplő, tehát hogy úgy gondolom, hogy itt ez az igazságról szól, ez a film. Hogy felvállaljuk-e az igazságot, vagy nem, és én örülök, hogy a filmben ez így kijött. Viszont ami a kicsit ugye, bennem a kérdés, hogy szerintem, és akkor itt megint visszautalnék, hogy sokakat viszont megerősít abban, hogy sokan hazudnak. És hogy ez a problémám. A film, tehát hogy sajnos ez van, és te vagy a szereplő őszinte volt. De hányan vannak akkor? És azért én sem akarok számokat mondani, de sokan. És akkor itt most, hogy hol, kik ezek, Afrikában, Franciaországban, Magyarországon, nem tudom, akárhol, de biztos van olyan, aki hazudik. És itt akkor a házasságban is. Tehát mi lesz akkor, hogyha egy házasságban valaki nem érzi bűnnek, hogy mással lefekszik? Nagyjából ugyanez a szitu, ami a filmben szerepel. Van egy hivatás, amit megígértem, felesküdtem, stb. Jó, el lehet válni, lehet érvényteleníteni a házasságot, jogilag meg lehet oldani ezt is, és akkor megházasodok egy másikkal. Sajnos ismerek olyat, igen. Van pénze, megoldotta, érvénytelenítette a házasságot, elintézte, a nőt tönkretette, ráadásul úgy, hogy ő nem házasodhat meg, jogilag teljesen leírta, hogy nem képes a házasságra, és a férfi megházasodott még egyszer egyházilag. Meg lehetett oldani? Meg lehetett. Igazság? Semmi köze az igazsághoz. Tehát, hogy itt a kérdésem tényleg ez, hogy, és itt a rendező is tényleg, tehát, hogy biztos, hogy nem tudtad, hogy ebből a film lesz?
Reméltem, hogy lesz. Akkor ez félrejtető volt, tehát, hogy én tehát, hogy bízva abba, hogy ezt a dolgot meg itt tud lenni, itt tudunk lenni, tehát, hogy akkor ez félreérthető volt, bocsánat, hogyha... Tehát, hogy nem ilyenért, tehát nem azért mentem el oda a Robiékhoz, hogy otthon egyedül nézegessem ezeket a felvételeket, tehát, hogy... Hanem azért, hogy ezt a történetet megmutassam. Amiről beszéltem, hogy azt beszéltük meg, hogy ezzel nem akarunk ártani. Tehát az volt a célja az elején ennek a dolognak, hogy nem akartunk ártani a Robinak. Tehát, vagy nem értem, hogy ez... Igen. Tehát, hogy... És...
Tényleg szeretném, vannak kérdések, mert nagyon... Tehát annak örülök, hogy lehetne sokat beszélni róla, csak vannak többen, akik kérdeznének.
Köszönöm. Lehet, hogy jobb, hogy most kerülök sorra, nem az elején. Azért írtam le pár pontot, mert túl elmenne a gondolatom. Két kérdést szeretnék feltenni. Az egyiket az elején, a másikat a végén. Az egyik, avval a kérdéssel jöttem, hogy ennek az egész filmbemutatónak, a beszélgetésnek mi a célja, hogy most végighaknizzák az országot, és akkor ezzel ennek az életstílusnak, meg életfelfogásnak most úgymond kampányt csinálnak, meg propagandát, mert igenis volt benne, azt mondta, hogy ön, hogy nem volt egyházkritika, igenis volt egyházkritika, nem vagyok... Nem mindegy, ez az én véleményem. Tehát volt benne egyházkritika, amikor ön úgy megfogalmazta, hogy hát voltak püspökök, papok, mindenki tudott erről, és hogy mennyi paptárs is van, és hát milyen rossz nekik, mert hogy abba kell élniük, hogy ott kell hagyni a családot, meg hogy a gyerek, stb. Tehát igenis volt egyházkritika, és mondta, hogy ön szerint ez nem jó, hanem akkor legyen ez a másik fajta élet. Tehát volt... Egyébként meg gratulálni tudok, illetve ön gratulálhat önmagának, mert a mai világban egy abszolút sikertörténet. Tehát minden téren elért mindent. A mai világban úgy látszik, ez kell. Tehát ön ugye sikeres volt, mint pap, sikeres most, mint polgármester, a közösséget felvirágoztatta. Csak a kérdés az én szemszögömből, de ez lehet, ebben egyedül vagyok, vagy páran vagyunk így. Tehát ebben hol van az őszinteség, hol van a tisztesség, hol van az elvek melletti kiállás, mert bármilyen élethelyzetben lehet hűnek, meg hűtlennek lenni az elveinkhez. Tehát senkit nem kényszerítenek a római katolikus papságra, és úgy tudom, nem tudom mi a neve, diakónus, aki kvázi ugyanazokat a szolgálatokat végezheti, mint egy római katolikus pap, csak házasodhat. Ön ezt nem vállalta be, mert hát szerintem azért, mert kényelmesebb volt. Bocsánat. Nekem volt ilyen papismerősöm, akivel nagyon-nagyon jóban voltam hosszú évekig, és akkor egyszer csak úgy elmondta, hogy neki van két borja, így mondta. És ezt nem is értettem, hogy mi, és akkor kiderült, hogy van két gyereke, egész papságát így ölt el, és büszke volt arra, hogy mikor ezt bejelentette a közösségének, megtapsolták. De onnantól kezdve ő nagyon sokáig kereste velem a kapcsolatot, számomra ez szóval ez nem tudom így lenyelni, mert minden élethelyzetben, egy házasságban is lehet hűtlennek hűtlen, vagy hűségesnek lenni, ugyanúgy egyedül élő ember is lehet a saját elvéhez, és senkit nem kényszerítenek arra, hogy római katolikus pap legyen. Ez az öndöntése volt, ha viszont leteszi az esküt, akkor legyen ahhoz hű, tehát számomra ez így kezdődik. És mondom, tehát, hogy azért nézem a cetlit, mert nem akarom, hogy túl részletes legyek. És mi volt önnek a fontos, amikor ön pap volt? Mert az hangzott el, hogy amikor ugye ezen dilemázott, hogy kilépjen vagy nem, hát hogy az emberek a véleményére kíváncsiak. Tehát, hogy ez önnek hiányzott, hogy az emberek nem kérik ki a véleményét. Tehát nem az jött le, meg ez az Isten hit, ahhoz is lehet egyébként gratulálni, hogy ön a katolikus egyházon belül létrehozott kvázi egy szektát ott a kis közösségébe, mert igenis, ön volt a lelki vezető, egy gazdálkodásban is egy nagyon nagy sikert elérő kis közösség lett, és minden, tehát a katolikus egyházat, a római katolikus egyházat kvázi a saját képére próbálja formálni, mert abba belefér ez, és a másik. Tehát amíg az ön életéről van szó, semmi gond. De ebbe bele, most önt egybeveszem a feleségével, de belevitt gyerekeket, belevitt közösséget, belevitt igen azt a gyereket, akiből nem egy lehetett, meg akit megszólalt az Anita lánya, hogy igenis sokaknak csalódást okozt, hogy ilyenekkel van tele az egyház. Milyen alapon higgyek én azoknak, akik hülyek, akik tényleg oda teszik magukat, feláldoznak dolgokat egy házasságban, ugyanúgy mondom, áldozatokat kell hozni, meg aki egyedül él, abba is. Ön ezt elárulta, és ezáltal hatalmas kárt okozott. És én úgy gondolom, hogy igen, most is rövidre fogom, hogy az utolsó kérdésem az lenne, és igen, egyébként nagyon érdekes volt, hogy tehát az is mondtam, hogy a mai társadalom, mert a mai társadalomban ennek a közösségnek önt felmentették azáltal, hogy az elég volt, hogy klassz, sikeres gazdaság van, tehát akkor ez belefér, és a közösség elfogadta. És az utolsó kérdésem igen, az lenne, hogy most is ugye politikai vonalon boldogul, és azért azt tudjuk, hogy a politikai élet nem a tisztességről van szó, most függetlenül jobb, baloldal, vagy ellenzék, vagy valami, tehát polgármesterként boldogul. Nem gondolt még soha arra, hogy egy olyan vonalat választ, ahol esetleg önmagát, vagy lehet, hogy ön ez, de hogy ahol nem mindig, ahogy helyezkedni, meg hogy lehet könnyebben veszteni. Köszönöm.
Kérnénk szépen mindenkit arra, hogy a tiszteletet adjuk meg, bármilyen véleményünk is legyen a itt helyet foglalókkal kapcsolatban. Emberi hangnemben, anélkül, hogy bárkinek ki kéne szaladni.
Jó. Nem vitatkozom, mert... Ennél nyíltabban nem tudok beszélni. Egy, kettő. Nyilván, ha ön feltette a kérdéseket, meg olyan vehemensen valószínű ez a temperamentum, és ezt el tudom fogadni, olyan vehemensen, hogy eleve tudja a választ rá. Tehát én bármit válaszolok, úgyse fogja elfogadni.
És
hát mert kérdeztek és válaszoltam. Én csak egy kérdést tennék föl, anélkül, hogy húznám tovább az időt. Mondom, nem vitázok, mert nem. Ön mi alapján bízik a férjében? Kérdeztem. Bocsánat, kérdeztem valamit. Kérdeztem. Na, akkor ha a paptestvér beszél, akkor a bizalom a szeretet által fogja elhinni azt, amit ő mond, és nem azáltal, hogy mit hallott, vagy mit látott éppen rólam.
De ha a férjemről bebizonyosodik, hogy megcsalt, akkor igen, és utána valószínűleg nem fogok tudni benne hívni.
De ha, oda tette, ha a férjéről bebizonyosodik, akkor rendben. Ha az adott paptestvérről, vagy bárkiről bebizonyosodik, akkor...
Mert hogy egyházat én nem megyek esetleg pszichológushoz, hanem megyek egyházat.
Akkor választ adott a kérdésre.
A Szólj be a papnak csapata nevében köszönjük a figyelmet. 2 hét múlva ismét jelentkezünk. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy a saját városodban is beinduljon ez a kezdeményezés, írj a szólj be a papoknak@gmail.com-ra, vagy keresd minket a Facebookon.
Hírpercek.